A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ki végtelent itt áll, s a lelked égre lázadt. Epizódok Csáth Géza műveiből.
Kosztolányi Dezső. Írás régi könyvben. Csáth Gézának.
Egy régi könyvben megtaláltam halványírásod. S úgy rémlik, hallom a sírodból folytott sírásod. Pár kóta volt csak, egy néhány szó, egy régi jegyzet. De a szívem följajgatott rá, és fájni kezdett. Úgy ültem ott, hamut kaparva, kihúnyt tüzetnél. Kísértet járt ma a szobámban. Miért üzentél?
Részlet Csáth Géza 1913-ban írt önéletrajzából.
1887-ben születtem Szabadkán. Apám Brenner József ügyvéd, aki szenvedélyes zenélő, hegedűművészt akart belőlem nevelni. Valóban gyorsan és jól fejlődtem, de az alkotás vágya megölte bennem a gyakorlatozáshoz szükséges türelmet. Festő akartam lenni. Bizarr színkeveréseimet és elnagyoló vázlatszerű rajzolási modoramat azonban rajztanárom kinevette és elégségest adott. Annál nagyobb volt az elégtételem, amikor egy szegedi kiállításon Ripple-Rónai paszteljeiben igazolását láttam mindannak, amit rajzolásról, festésről magamban elgondoltam. Az írással simán ment a dolog. Réffi Zoltán, az irodalom tanárom, fedezte föl először, hogy tehetségem van hozzá. Ugyanebben az időben, 14 éves koromban mutatkoztam be először a Bácskai Hírlap közönségének, mint zenekritikus. 17 éves koromig azonban nagyon keveset írtam. Mint nyolcadikos gimnazista elküldtem Bródi Sándornak, a Jövendő akkori szerkesztőjének egy novellámat, a Kályha volt a címe. Válaszolt rá. Azt írta, hogy küldjek mást is. Jót, sőt, feltűnőt várt tőlem. Ekkor történt, hogy unokabátyám Kosztolányi Dezső tanácsára szakítottam a Brenner névvel, és Csáth Géza néven írtam alá cikkeimet, novelláimat. Jött az érettségi, azután az orvosi egyetem. Másfél évig csak az anatómiának és az élettannak éltem. Egy napon azonban mégis ráhatároztam magam, hogy kopogtatok a Budapesti Naplónál. Abban az időben ez a lap az ifjú magyar irodalom harcoló gályája, rohanó kvadrigája volt. Vészi József és Kabos Ede szerkesztése alatt itt szerezték meg igazi formájukat Ady Endre, Bíró Lajos, Kosztolányi Dezső, Lengyel Menyhért. Érthető tehát, hogy mint újat kereső, újat merő író, ide és csak is ide vágytam. És befogadtak a csodás atléták közé. Pár hónap múlva már vasárnapi tárcaíró lettem. Természetes, hogy nagy kedvel és szorgalommal dolgoztam. 1908-tól a Nyugat alapítása óta munkatársa voltam. Ideírtam azt a kis tanulmányomat Pucciniról is, amely azóta németül is megjelent. Ugyanebben az időben látott napvilágot első novellást kötetem. A Varázsló kertje. Körülbelül egy év távolságban követte ezt ezután a többi. Délutáni álom, Schmidt, Mézes Kalácsos, Muzsikusok.
1908-ban Ópium című novellájában arról ír, hogy a teljesebb élet eléréséhez igazán a kábítószer segítheti az embert. Az ópium szívó rövid idő alatt évezredeket élhet át. Az első adag befecskendezésének közvetlen okairól így számol be.
1909. április 19-én történt, hogy Kuti Dezső egyetemi tanár mellkasamon kopogtatva így szólt. Egy kis jobboldali apicitis. A félhomályos, karbolszagú rendelőben hirtelen kripta illat csapott meg. Jéghideg szaladt át rajtam. Tehát mégis elért az, amitől a legjobban rettegtem. Erőt vettem magamon, bízni akartam, és összeszedtem minden energiámat. Kemény legény voltam akkor. Barátaim előtt sem mutattam megdöbbenést, vagy kétségbeesést. De aznap nem tudtam aludni reggelig semmit. A múlt emlékei tolultak fel fejemben. A boldog óráim gyötrő szépségei, és a bűneim, mindaz, amit helytelenül tettem. Kató, Luca, Irénke. 12-kor vettem be az első brómadagot, 2-kor a másodikat, 5-kor a harmadikat, és reggel 5:30-kor a gyönyörű tavaszi napsugaraiban fecskendeztem be az asztalomon levő fecskendővel az ugyanott pihenő oldatból az első adagot, 0,2 milligram emmet.
Csát Gézát sokat foglalkoztatja Freud Álomfejtés című műve. Ő maga is az Álom című tanulmányában a következőket állapítja meg.
Az álomban mindenkor egy kívánság rejlik. Csak hogy az álom ezt a kívánságot, ezt a kedves arcú leányzót, az álom alapgondolatát förtelmes rongyokba öltözteti, sötét festékkel torzítja el. Az álom tartalma egy sziklatömbhöz hasonlít, amelyből az álomfejtő vésőinek ki kell halásznia az álom igazi gondolatát, lényegét.
Elméleteit, tudományos kutatásának eredményeit, megfigyeléseit feloldja novelláiban is. Béka című írásában például a feleség halála helyett a halált jósló béka jelenik meg csupán. A vele való harc pedig kifejezi a főhősnek azt a vágyát, hogy szeretné megakadályozni felesége halálát.
Előfordul, hogy az álom közvetlen módon fejezi ki a vágy teljesülést. Nincs szükség arra, hogy a tudatalattiból hozzon valamit elő.
E megállapításra például szolgál Egyiptomi József című novellája.
Zalai Jóska, kedves barátom, elmesélte, hogy a múlt éjjel milyen csodálatosat álmodott.
Tudod, nyári reggel volt. Körös körül nyugodt síktáj, pálmafákkal, a távolban egy piramis. Nem lehetett kétség, hogy Egyiptomban járok, és hogy a széles folyó, amelynek partján megyek, a Nílus. Később belegázoltam a vízbe egészen nyakig, és úszva folytattam az utat. A víz jól elvitt a partról, bent úsztam a meder közepén, amikor hirtelen egy asszonyt pillantottam meg a parton.
Ki vagy te, drága asszony?
Zsidó asszony vagyok.
Engedd meg tehát, hogy megpihenjek a házadban, mert messzi útról jövök.
Akkor bizonyára éhes vagy, és enni szeretnél.
Nem gondolok most arra, és kérlek, ne is fárazd magad vele, hogy étellel kínálj meg.
Talán csak nem utasítanád vissza, ha kenyérrel kínállak.
Köszönöm, elfogadom, hiszen drága tőled minden falat.
Akkor jöjj hát a házba.
Egy kicsiny szobába léptem, amelynek falait körös körül fehér vászon függönyök borították. A földön gyékény hevert. A szoba sarkában egy alacsony nádból font asztal állt, mellette két oldalt a falnál lócák.
Itt lakunk messze a várostól, mert a férjem nagyon félt. Nem akarja, hogy férfiakat lássak.
Félt, hogy megcsalod?
Attól nem tart. Elhiszi, hogy hűséges vagyok. De azt sem szeretné, hogy más férfi netán vágyat ébresszen bennem. És jól tudod azt, idegen, hogy a házasságtörő asszonynak halál a büntetése. Megkövezés.
A férjed egész nap távol van?
Reggel megy a törvénytudók gyülekezetébe, és este jön haza.
Nem nehéz a magányt elviselni?
Nem, mert dolgozom.
Nincs gyereked?
Nincs. De egy kis ázsiai szent próféta megjósolta, hogy lesz, és így türelmes vagyok a várakozásban. Hanem most beszélj te magadról. Egyiptomi vagy, de nyilván a felső Nílus tájáról. Ott van a hazád?
Igen, ott.
Fiatal vagy, azt látom, és bizonyára szerencse párt fogol.
Miért gondolod te, édesasszony?
Mert eszesnek látszol, és az arcod kedves.
Egy pillanatra kilibbent a szobából, majd visszatért. Egy darab kenyeret tett elém, és egy vörös kőkorsót állított a földre. Ettem. Ő hosszan nézett engem, ölbetett kezekkel, jó indulatúan és nyugodtan. Fölálltunk. Édes szemébe néztem, amelyek mosolyogtak és könnyesek voltak. Aztán megcsókoltam az ajkait, a puha szép karját, az elefántcson telt nyakát, és a hajfürtjeit, amelyek fehér kendője alól kibújtak és cédrus illatot árasztottak. Az asszony aléltan és gyengéden hunyta le a szemeit csókjaim alatt. Vállai megremegtek, kibontakozott karjaimból.
És most menj.
Engedd, hogy még maradjak.
Menned kell. Vagy azt akarod, hogy meghalljak? Hogy halálra kövessenek? Élni akarok, hogy visszagondolhassak rád, és erre a boldogságra, amit most éltem át, és amit nem vártam, és nem reméltem soha.
Légy áldott ezerszer.
Szerencse és öröm kísérjen utadon.
Letérdeltem előtte, átöleltem áldott csípőit, és csókot nyomtam térdére. Aztán kimentem a házból. Kitártam karjaim a búcsúzó nap sugaraiban. Elindultam a folyó folyásával ellenkező irányban. Egy kőhajításnyiról visszanéztem. Az asszony ott állt a parton. Szemeit egyik karjával elfötte, és a másikat kinyújtotta abba az irányba, merre távoztam. Ujjacskái lefelé lógtak, mint a sebzett madár szárnyai, és csodálatos formái még egyszer megvillantak a napfény aranypatinájában. Ez az utolsó részlet, amire az álomból emlékszem. Ma egész nap ezen az álmon gondolkodom. Az egyiptomi asszony velem van folytonosan az utcán, otthon, a kávéházban. Ó, te drága asszony!
Irigyen hallgattam Zalai Jóskát. Igen, irigyeltem, hogy ilyen szépet álmodott.
A Nyugat 1911 áprilisi számából idézünk. Karinti Frigyes kritikáját Csád Géza novelláiról.
Csád Géza a fölösleges színeket és vonásokat mind nagyobb öntudattal söpri le íróasztaláról. Még itt-ott ellágyítja kezét a haldokló drága líra, de aztán keményen összefogja a gyökereket, és nem tér le az útról. Biztonsága és rutinja Maupassantra emlékeztet. Öntudata azonban még határozottabban nyomja el a líra beavatkozásait, mint a francia mester. Nagyon jól érzi, hogy a hatás legfőbb eszköze az a kegyetlenségig fokozott gyilkos objektivitás, amely érzéketlenül bontja fel és mutatja be az élet legérzékenyebb szerveit. A fölény éppen ebben rejlik, ridegnek mutatkozni, mint maga az élet. Így megdöbbentően, azaz az abszolút éreztetésével emelkedik ki a tragikum.
Csád Géza, Rozi,
Pesten szolgálok. Sok legényt ismerek. Egy famunkást, egy éttermi segédet, egy őrmestert. Mind jóképű, jókereső emberek. Udvarol nekem a gazdám is. Egy orvos, és annak az unokaöccse is. Egy jogászfiú, aki miattam gyakran jön látogatóba. Vasárnap délután nem unatkozom. Először találkozom a famunkással, aztán az éttermi segéddel, és végül az őrmesterrel. Egyiknek sem adom oda magam. Talán majd, ha asszony leszek.
Rózi Jóskát kedveli a legjobban. Amikor megkéri a kezét, igent mond. A bakástéri templomban esküdnek. Jóskának eláll a lélegzete, ahogy megpillantja Rozit, úrinőnek öltözve. A gyanakodás sírája szívében fészkel. Különösen este ámul el, amikor Rozi meglátja a csupa finom alsóruhát, hosszú fekete selyemharisnyát, vékony csipkés inget.
Ezt loptad! Ne is tagadd!
Ugyan, ostoba! Kaptam a nagyságától. Nyugodtan megkérdezheted.
Jönnek a hétköznapok. Jóska boldog. Jó kedvel, fütyörészve dolgozik. Esténként örömmel viszi haza keresetét. Naponként 4-5 koronát.
Mától kezdve takarékoskodunk.
Talán a gyereknek gyűjtünk?
Ugyan. Gyerek nekem nem kell. Magunknak gyűjtünk, hogy később kényelmesen élhessünk.
Ne uraskodj, nem szeretem az ilyet.
Hallgass rám, Jóska. A kereseteden veszünk karosszékeket.
Az, ami van, talán nem jó neked?
Ugyan. Nem szégyenkezünk az ócska faszékkel meg a lócával. A karosszékben kényelmesen üldögélünk, olvasgatunk. És minden héten egyszer esténként ismerősöket hívunk kártyázni, beszélgetni, teázni.
Én esténként a szakszervezetbe megyek. Ott olvasok.
Úgy? Talán munkáslapot?
Azt. Mi kifogásod van ellene?
Semmi. Jóska, semmi. De kérlek, maradj inkább itthon. Majd járatunk mi is újságot. Olyan lapot, amilyent a szomszéd ügyvédék hozatnak.
Utálom Rozi szagos szappanait. Bűzli tőle a lakás. Gyűlölöm magas sarkos cipőit, riszáló járását, rikító selyemkendőjét. Sokszor úgy érzem, ez az asszony elhagy engem. Mit tegyek? Talán nem ártana alaposan megverni. Na, mégsem. Ez még inkább kenyértöréshez vezetne.
Jóska? Addig böngésztem az újsághirdetéseket, míg egy házmesteri állásra akadtam. Lakást is kapunk, így én is kereshetek. Többet tehetünk félre. Gyorsabban vásárolhatunk telket, házat, Szentülincen vagy Pécelen.
Egy hónap múlva beköltöznek az új lakásba. Jóska tovább dolgozik. Rozi ügyesen végzi házmesteri teendőit. Örömmel mutatja férjének a sok borravalót. Jóska nem tudja eltitkolni féltékenységét. Egy este a vacsoránál hirtelen megszólal.
Azt mondom, meg ne tudjam, hogy valamelyik lakásba odabent maradtál, mert letöröm a derekadat.
Már miért ne maradnék?
Hallgass, nagyon jól tudod, hogy milyen veszély fenyeget.
A következő héten meglátogatja őket Jóska sógora, Károly. Kora reggel érkezik, és ott éjszakázik. Aznap este, mikor Jóska hazafelé tart, Rozi elébe siet.
Jóska lelkem, erősítse meg a sógornak, amit mondtam neki, mert nekem nem hiszi el.
Mi az ördögöt mondtál?
Hogy 2050 forintért telket vettünk Pécelen.
Jóska valósággal dübegurul, és eleinte semmi szín alatt sem akar beleegyezni a hazugságba. Rozi könyörgésére mégis megteszi. A sógor sápadozik az irigységtől. Az asszony annyira örül ennek, hogy alig lehet vele bírni. Reggel, mikor a sógor tovább utazik, azt mondja Jóskának.
Szép feleséged van, és dolgos asszony. De jobban vigyázz rá, mert bejárnak hozzá a házból a fiatal urak beszélgetni. Nem jó vége lesz ennek.
Jóska munka közben egész nap erre gondol. Nagyon bántja a dolog. 3-4 nap múlva rukkol csak ki.
Te, a szobádba belenged senkit, mert agyonütlek.
Hiszen csak az jön ide, aki keresi a mosókonyha vagy a padláskulcsot.
Jó. Vigyázz magadra, ha megtudok rólad valamit, az lesz, amit mondtam.
Ugyan nevetséges. Kár féltékenykednek.
Én meg azt mondom, legokosabb, ha elköltözünk innen.
Legyen eszed, miből veszünk akkor házat? Elmegy a pénz a lakásra.
Jóska nem nyugszik meg. Nehezen megy a munka is. Az asszony teljesen elhanyagolja.
Különös, a kabátomra már hetek óta nem várja fel a leszakadt gombot. Nem vár esténként meleg levessel. Hideg fellágotta teszelém. Ő meg unottan bámul. Előtte vacsorázhatott. Nem is szól hozzám. Ölelésem elől kitér, ha hirtelen mégis elkapom a derekát. Rúg, kapál, vihog, karmol, elszaladt tőlem. Mit tegyek?
Jóska másnap délelőtt elkéretődzik a munkavezetőtől. Reszket a térde, fázik, fáj a szíve. Egy óriási kirakat tükörüvegében meglátja magát. Megijed, mert olyan sápatnak, szánalmasnak tűnik. Villamosra ül. Az út hazáig rettenetes hosszúnak tetszik, mintha már hajnal óta utazna. A sarkon még felhajt egy kupica szilvóriumot. Nehéz, lassú léptekkel indul el. A lakás ajtaja zárva van, és az ablak nagy kendővel elfüggönyözve. Erőteljesen kopog az ajtón. Belülről zavart beszélgetés hallatszik, aztán ide-oda futkosás, tevés-vevés, de egy hang sem kérdezi, ki az.
Nyisd ki! Nyisd ki, nem bántlak!
Nyisd ki, házmesterni asszonyatnék, rosszat fog gondolni az ura! De mondtam, hogy ne zárja be! Vagy én kinyitom! De figyelmeztetem a házmester urat, ne merjen hozzám nyúlni, mert revolver van nálam!
Igen, igen!
Értette? Ha hozzám nyúl, lelövöm!
Igen, igen!
Engedj el az utamra!
Mit akarsz most itthon?
Mit akarok? Mit akarok, te ringyó, majd ez a bárd, ez!
Megbolondultál! Tegyed le! Mindent megmagyarázok!
Hogy mit akarok?
Segítség! Hogy segítség!
Mit akarok? Segítség! Hogy mit akarok?
Jóska harmadszor is felemeli a bárdot, de már nem üt. Rozi kék szemei ránéznek, fájdalmasan, szenvedőn. És azután egy nagyos sóhajt Rozi. Lehunja szemét. A rózsaszínű kockás dunyhát elönti a vér. Emberek tódulnak a folyosókon, lépcsőkön. Döbbenten lépnek be a házmester lakásába.
Kontrasztként idézhetnénk ekkortájt írt kis értekezését az élet jó dolgairól.
Az életet általánosságban illúziók malteranyagával kell felépíteni. Ezek az illúziók szinte jó részt testi érzéseken alapulnak, és mégis szellemi javak.
Jó dolog frissen áthúzott ágyba feküdni, miután előzőleg langyos kádfürdőben elálmosott.
Jó dolog hidegtől bejövet a kályha mellett a kezed dörzsölni és dicsérni a szép fehér havat.
Jó dolog az első hóesés után szánkóba ülni és tágra nyílt szemekkel őszintén csodálkozni az ismerős tájak varázslatos megváltozásán.
Jó dolog sok fogásból álló ebéden részt venni, keveset enni és örülni saját mértékletességünkön, utána szivarra gyújtani és csak harmadrésnyire elszívni.
Jó dolog vidám tavaszi alkonyban Chopin zongorázni, és közben mozdulatlan, vékony, hű leányajkokat szeliden, szeretettel 3 másodpercre egyszer megcsókolni.
Jó dolog reggel falun, korán kelni, és mosdás előtt a harmatos fűben mezit láb. Könnyű lélekkel bensőnkben mosolyogva a csiklandó napfény szépségétől szaladgálni.
Jó dolog fehér remeszelt szobában, régi, de tisztán hangolt kis zongorán, Mozart szonátákat játszani.
Jó dolog könnyű influenzával lázban feküdni 3 napig, és a 4. nap tettetett lábadozással visszatérni az életbe.
...1912 nyarán már így panaszkodik naplójában.
Rettenetes és nyomasztó gondolat, hogy nincs többé kedvem az íráshoz. Az írás pedig gyönyört ad és kenyeret. Mégse. nehezen megy aggályokkal. A születő gondolatot, mint egy csirájában megöli a kritika. A legbelső elintézetlen ügyeimet pedig nem tudom papírra tenni. Az gátol, hogy mások épp oly tisztán olvasnak benne, mint én más írók írásaiban. Mégis vaserővel kényszerítem magam, hogy írjak. Írnom kell. Ha nem is lesz számomra többi az írás életműködés, legalább legyen játék. Játszanom kell, ha nem is mulatok, mert ez ad esélyt rá, hogy valaha sok pénzt keressek.
Helyzete a klinikán is megrendül.
Néhány nap alatt egész sorozat fontos komplex sérelmért. Ezeket nem lehet egykönnyen kiheverni. Az első, Winter közeli távozásával kapcsolatban tanár segéddé való kinevezésemet várhattam. Jogosan, mert 2 évvel vagyok régebben a klinikán, mint bárki más, és mégis Moravcsik vértesnek, ennek a tehetségtelen, szintelen fickónak ígérte oda az állást. A második, hogy bár tavaly nagy sikerrel mutatta be a Magyar Színházi Janika című darabomat és a Hamvazó szerdát, most a Horváték című színdarabomat a Vix Színház visszautasította. Nem üti meg a nívónkat, mondta Faludi Miklós orcátlanul. A harmadik, Puccini tanulmányom nem nyerte meg a Gregus díjat. Így kaptam egyre másra a sorstól pofonokat.
A Nyugat 1919. decemberi számában Kosztolányi Dezső többek közt így emlékezik Csát Gézára.
1913-ban Budapestről elment, klinikai állását otthagyta és vidéken fürdőorvoskodott. Mindenkitől eltávolodott, hogy zavartalanul élhessen a szenvedélyének, akár egy emberkerülő alkoholista. A háború idején bevonult, majd leszerelt. A Hajdú megyei földes községben lett orvos, majd Bács-Bodrogban Regőcén telepedett le. Itt folytatta a falusi orvos kemény életét. Diákos szokásai, melyeket 10 éves korától ismerek, tüntetően visszatértek. Leveleit kék, zöld, piros tintával színezte ki, minden mondatát apró rajzokkal kísérte. Egy-egy szót gyászkerettel vett körül. Sokat beszélt olyan apró cseprő dolgokról, melyeket én nem értettem. Alig írt valamit. Egyszer unszolásomra mégis felolvasta egy írását, melyben azt fejtegette, hogy a háborúba vonuló katonaság számára előre apróra kellene vágni a húst, mert a harctéren nincs idő arra, hogy maguk az evők darabolják fel. Nagyon hosszú és fárasztó volt az idegenszerű értekezés. Maga is észrevette, és bágyattan intett a kezével. Te ezt nem értheted, mondta. Néha azonban a régi szikrázó elme volt, különösen, ha nagyobb adag morfiumot kapott. Tavaly még küldött novellát, mely az esztendőben jelent meg. Egyik elmebetegének esetét írta meg biztos tollal.
Dénes Imre.
Egy Tolna megyei faluban Madocsán született Dénes Imre. Apja és anyja, akiknek egyetlen gyermeke volt, s akik egyébként második unokatestvérek voltak, a falubeliek szemében nevetséges gyengétséggel becézték a fiút. Arra tanították, hogy legyen büszke, mert ő külön, mint a többi gyermek. Úgy járatták, mint valami kis grófot. 2 pár lakkos csizmája is volt a kölyöknek. Sokan kár örömmel fogadták a hírt, mikor Dénes András bajba jutott. Jótált sógoráért, a sógor pedig egy éjjel megfázott, és 6 hét alatt meghalt heptikában. Andrásnak fizetnie kellett. Sokat, 3000 koronát. Csak a felét tudta megadni. Elhatározta, hogy Amerikába megy Imre fiával. Ott maradnak, míg együtt össze nem keresik a pénzt, hogy újra büszkén a szemébe nézhessenek mindenkinek. Jókedvűen tűrték az utazás fáradalmait. Végre megérkeztek. 3 nap múlva már volt munkájuk. Pittsburghbe helyezték el őket. Az apa nappal dolgozott egy építkezésnél, a fiú meg éjszaka az acélgyárban. Türelemmel, panasz nélkül húzták az igát. Vasárnap későn keltek, sétáltak egy keveset a városban, és 10 órakor templomba mentek, hogy misét és prédikációt hallgassanak. Ekkor tűnt fel Imrének, egy szőke miss a templomban.
Ó, milyen szép volt. Hasonlított a falubeli báróné unokahúgára. A miss olykor elmosolyodott, tekintete az ablakra rebbent, majd fejét felén fordította, és hosszan a szemembe nézett. Az édes miss prédikáció után igyekezett a közelembe férkőzni. Egészen hozzám simult. Kezével hozzá is ért a kezemhez.
Ez a játék minden vasárnap elejétől végig újra és újra megismétlődött. Ilyen formán, bár nem szívesen, észre kellett venni az öreg dénesnek is.
Ugyancsak tetszel a kisasszonynak.
Majd lever szoknyájával a lábamról.
Otthon akad ennél takarosabb fehér nép is.
Egy vasárnap elmaradt az édes miss. Imre nem titkolta nyugtalanságát.
De nagyon odáig vagy. Talán beteg a lelkem. A jövő héten biztos találkozol vele.
Imre apjának volt igaza. Ez alkalommal olyasmi történt, ami még eddig soha.
Ma megfogta a miss a kezemet, és hevesen megszorította. Amíg az ajtóig nem értünk, el se bocsátotta. Arra gondoltam, hogy a lány mellett maradok, elkísérem. Beszélek vele, hisz már tudok egy keveset angolul is. Nem. Nem mertem ezt mégsem kockáztatni. Hát a kinevet is kacagva elszalad.
A következő vasárnap ismét nem jött a miss. A másik legközelebbi vasárnapon újból megpillantotta.
Nagyon, nagyon szeretném önt személyesen megismerni. Igen, ezt mondom, ha a kijárathoz érünk. Ezt ismételgettem mise alatt. A nagy tolongásban majdnem ölelkeztünk. Mégsem mertem kinyitni a számat.
Karácsonykor már otthon voltak. Az öreg dénes úszott az örömben. Kifizette a tartozását a banknál, és disznót vásárolt. A fiú rontotta meg otthon a békét. A szent karácsony estén is baj volt vele. A bő délutánján figyelmeztette Imrét édesanyja, hogy reggel nem mosdott, és kérte, hogy pótolja a mulasztást. Később szólt, hogy öltözön ünneplőbe, mert éjféli misére fognak menni. Imre elvörösödött a dűtől, és torka szakadtából üvöltötte.
Én nem öltözöm ünneplőbe, nem megyek semmiféle misére, értette? A kutya úristenit, az embert nem hagyják soha békén.
Hiszen jól van, jól. Maradj itthon. Nem tudtam, hogy édes szülédnek szólni sem szabad. Azelőtt nem voltál ilyen.
Imre a következő napokat a szobájában töltötte. Egy helyen üldögélt, föltett kalappal, mint a hajón. Akármit szóltak hozzá, nem felelt. Szülei tanakodtak, hogy mi lelte.
Volt ott kint egy kisasszony, akit minden vasárnap látott a templomban. Talán azután búsul.
Mondta, hogy tetszik neki a lány?
Igen, igen, de bátortalan volt, megszólítani sem merte. Kár volt ilyen szentesnek nevelni. Én legénykoromban ittam, mulattam, táncoltam, cicáztam a lányokkal. Ez még már 20 éves, és még nem is volt szeretője.
Eltelt egy hét. Imre látszólag megnyugodott. Otthon dolgozott. Segít a szüleinek. Január közepén anyjával együtt hartára ment a vásárba. Imre egész nap jókedvű volt. Élvezettel hajtott, és nála valami szokatlan hegykeséggel még félre is vágta a pörgek alapját. Este, mikor a téli alkonyatban hazafelé kocsisztak, úgy félúton megszólalt.
Most mondok magának valamit, édesanyám.
Na mondd.
De el ne árulja senkinek.
Nem árulom el.
Tudja, az amerikai miszt. Ma láttam hartán.
Hol láttad?
Egy udvarban.
Egy udvarban?
A disznóolban.
A disznóolban. Talán etette a disznókat?
Nem etette. Be volt zárva.
Be volt zárva a disznóolba?
Igen. És azt mondta, hogy eljött hozzám Amerikából.
Igazán mondod?
És te, Jézus, úgyse. Panaszkodott, hogy miattam szenvedte el ezt a sok kényelmetlenséget. De szeret, és szívesen tette.
És ott láttad?
Igen, ott a disznóban.
És milyen ruhában volt?
Mint ahogy a templomban szokott járni. Fehérben.
Imre megcsapkodta a lovakat, és boldog, csendes elégedettséggel hajtott. Dénesné hideg rettegést, félelmet és nyugtalanságot érzett. Két hétre rá disznóölés volt Déneséknél. Az apa régi szokás szerint maga vetkőzött neki, hogy leölje a disznót. Alig fogta le az állatot, hogy leszúrja, mikor kiugrott a házból Imre, és odaszólt.
Várjon csak, édesapám!
Minek te?
Hát csak azért, hogy ne bántsa.
Miért ne bántsam?
Ne ülje meg!
Ne üljen meg!
Hagyja élve!
Hát aztán mi legyen vele?
Hát csak éljen tovább.
Hú, egyet, ki a fele látott ilyet? Hát honnan veszünk zsírt, szalonnát, sonkát télire?
Van a mészárosnál.
Ne, gyerek, megharagítsz. Hát nem az is öli a disznót.
Igen, de éppen ezt ne bántsa.
Hé, hát ez nem olyan disznó, mint a többi.
Nem, ez nem olyan.
Ostoba! Ha nem tudod nézni a vért, menj be!
De édesapám!
Az öreg nem teketóriázott sokat, leteperte az állatot és beleszúrt. A fiú, mintha kergették volna, szaladt el hátra az istálóba. Imre az apjával többet nem beszélt. Úgy viselkedett vele, mintha valami nagy haragosa volna. A disznótoros húsból, kolbászból egy falatot sem evett. Hetekig semmit sem csinált, ide-oda járkált, csavargott az utcákon. Tavasszal kedve támadt a munkához. Néha egész nap dolgozott a földeken. Májusban, mint minden évben, Dénesné búcsúra készült a fiával. Velük tartott a szomszédasszonyuk Filáné a lányával Jolánnal. A két anya a hátsó ülésen foglalt helyet. Imrének hamarosan megtetszett a lány. A fehérsége a Miszre emlékeztette. Vidáman elbeszélgettek. Hazafelé Imre már nem szólt a lányhoz. Dénesné otthon kérdőre vonta a fiút.
Mi lett? Összevesztetek?
Nem vesztünk mi össze.
Hát akkor mi történt?
A búcsún a pap. Félrehívott.
Félrehívott? Minek?
Félrehívott, hogy ne lássa senki. És levette a süvegét. Kiesett a haja.
A haja?
Igen. A szőke haja. Mert a pap az amerikai Miss volt.
Ugyan, miket beszélsz?
Az volt.
És mit mondott?
Megkérdezte, hogy miért beszéltem Jolánnal, ha őt szeretem. Én megígértem, hogy soha többé nem szólok Jolánhoz. Erre ő azt válaszolta, hogy még egy próbát tesz velem, ha kiállom, eljön ide, és a feleségem lesz.
Az anya megkövülten hallgatta a fiát. Imre a vacsoránál hatalmas étvágya levett, és többször hangosan fölnevetett. Szülei ilyetten néztek össze. Éjjel semmit sem aludt a fiú. Reggel megborotválkozott, ünneplőbe öltözött, és leült az ablak mellé. Egész nap nem beszélt, nem evett semmit. Így ment egy hétig. Akkor erőszakkal próbálták etetni, de nem lehetett. Elkékült a dütől, fölemelte öklét, és kicsapta a kanalat anyja kezéből. Dénesné jajgatva kiszaladt a szobából, az öreg meg elment orvosért. Aki rövid vizsgálat után megállapította, hogy a fiú megőrült. Az orvos bíztatta a szülőket, hogy talán még meggyógyul a fiú. Két esztendő telt el. Imrét az Elme klinikán minden hónapban meglátogatták szülei. De nem változott a gyermek állapota semmit. Egy helyben ült, bárgyún elmosolyodott néha. Egy fiatal orvosnak elárult a titkát.
Képzelje, doktor úr, üzenetet kaptam Amerikából, a drót nélküli telefon útján. A szép Miss telefonozott egész nap. Azt ígérte, hogy rövidesen megérkezik. És akkor megtartjuk az esküvőt.
Thank you.
Kosztolányi Dezső írja Csátról.
Némelyik levele még csupa bölcsesség és jóság. Máskor viszont kuszán és unottan ír. A földi törvények alól a végtelenségnek ez a szegény-szegény szerelmese sem menekülhetett meg. Nem tudta végtelenné fokozni az adagokat, s szervezete megroppant alatta. Leírhatatlanul sokat szenvedett. Vértanú testén nem volt egy fillérnyi helyecske sem, melyet föl ne tépett volna az oltó tű. Tájogok keletkeztek rajta, és szíjakkal kötötte át a lábát, hogy valahogy bánszorogni tudjon. Így dolgozott évekig. Naponta ellátta orvosi teendőit, s míg lehajtott fejjel ballagotta a biztos halál felé, sok-sok embernek adta vissza az egészségét. Félelmek kínozták, és mindenkire gyanakodni kezdett. Attól félt, hogy a szedcsontját valaki átszúrja egy tűvel, és a szívét keresztül döfi. Detektívekkel figyeltette meg hozzátartozóit. Élesre fent késeket rejtegetett magánál. Végül tétlenné vált és közönyössé. Aki úgy öltözködött, mint az élet hercege, semmit sem törődött magával. Pecsétes kabátjáról lógtak a gombok, a szellem, a tudás, a tehetsége, nagyszerű jelensége egy vidéki kasznárhoz hasonlított. Irtózatos volt látni ezt a kísértetet. A környezetétől véres verekedéssel csikarta ki a mérget. Hogy pedig sírtak előtte rokonai, így szólt hozzájuk. Látom a könnyeiteket, de én már nem értem. Először feleségével végzett, majd 1919. április 22-én ő is öngyilkos lett.
Kosztolányi Dezső Csád Gézának.
Te soha se jövő és soha se beszélő, várlak ma is, halott, e hosszú és e késő bús éjszakán. Mert mészfehéren ég távolban a hegyoldal, s befestve a falam a bandzsal csorba holddal oly halvány. Nem kell szólnod, mondd. Nincs semmi hír amonnan, hol fejfa és kereszt elvész a sűrű lomban, és sír a táj. Én tudtam, hogy közöny s merev csönd van az éjben, de hogy ilyen soká tart, azt most meg nem értem, és fájva fáj. Mert nem felettelek. A füllet estbe úszó ablakból fölsíró, homályos hegedű szó eszembe hoz. Így látlak mindig én, édes fiatal orvos, fehér köpenyben a kavicsos és porondos kertudvaron. De jöjj, akárhogy is, vérrel, sárral, te lélek,
férgek gyűrűivel. Ha láttodra félek, eltagadom. Szemedbe bámulok, és csellel kényszerítem kezedbe a kezem, és a szívedre szívem, ha nem merem. Igen, eléd megyek, és régi orvosomnak csuklom, oda nyújtom, hogy vizsgáld meg, mint szoktad, ütőerem. Oly jó az, aki ad, s te élted, odaadtad. Angyali gyilkosan nődnek, s tennen magadnak, szelíd barát. Ki végtelent itt áll, s a lelked égre lázadt, majd összetörted a tébolyok és a lázak szent poharát. Te a halálé vagy, zarándoka az áranynak, ki bátran indultál, kapudat megtaláltad az éj felé. De én, jaj, itt vagyok a fényben, és hitetlen feledve önmagam, jajokba fúlva lettem az életé.
Ki végtelent itt áll, s a lelked égre lázadt. Kedves hallgatóink, epizódokat hallottak Csád Géza műveiből. Összeállította Tertinszky Edit. Közreműködött Balkai Géza, Bán János, Frejt Edit, Fülöp Zsigmond, Gáspár Sándor, Kátai Endre, Lőrinci Éva, Lukács Sándor, Pándi Lajos, Revicki Gábor, Sütő Irén, Váradi Hédi. A rendező munkatársa Ószer Imre, a zenei munkatárs Molnár András volt. Szerkesztette Albert Zsuzsa. Rendezte Turián György.
Az imént elhangzott összeállítás 1985-ben készült, és utoljára 1991. december 5-én hangzott el a Magyar Rádióban. A Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt